Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Ezzel a címmel próbálok valamelyest a közlekedés aktuális kihívásaiban megoldásokat mutatni, különösen a városi közlekedés, azon belül a közösségi közlekedés. Ezt már nem beszéltünk össze Földesi tanár ural, de hát teljesen az ő előadásához kapcsolódóan ismert, hogy 9 olyan természeti rendszert azonosítanak az ezzel foglalkozó kutatók, amelyeknek a fenntartása vagy fenntartható fejlődésünk szempontjából lényegesek. Ezek közül 3-ban mondják azt, hogy már a 24. órában vagyunk, ezek vannak aláhúzva, és sajnos azt el kell ismernünk, hogy a közlekedés ezekhez jelentősen hozzájárul. Mint a közlekedés, mint a járművek teljes élettartamuk során, amelyek ezt okozzák. A közlekedésen belül a városi közlekedés szerepe is nyilvánvaló, hogy jelentős és fokozatosan növekszik, hiszen a lakosság, a föld lakosságának többsége már városokban él. A városi közlekedési igények számában, összetettségében felülmúlják az autópálya és a gyorsforgalmi úthálózat igényeit. Azt is el kell ismerni, hogy nagyon sok modellezési és irányítási algoritmusunk van, de sokkal több van autópályára, és sokkal kevesebb van a városi közlekedésre, pontosan azért, mert az összetettebb, ezért azoknak a kezelése sokkal nehezebb. Milyen lehetőségeink vannak, ez is felmerült már Bokor professzor előadásában is, ott láttunk egy idődiagramot, ahol 2020-ra volt előrevetítve, hogy a járművek és a infrastruktúra együttesen lesz majd kezelve, és én is azt gondolom, hogy az infrastruktúra további bővítését már nem tudjuk elérni, különösen városi környezetben. Ezért mindenképpen célszerű a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználása, ehhez a korszerű forgalomirányítás szükséges, és nyilván a korszerű járművek, amelyek nélkülözhetetlenek, hogy ezekkel a környezeti kihívásokkal szembesüljünk, megoldjuk. Közösségi közlekedés szerepe az vitathatatlan, annak a térhódítására szükség van, de azt is el kell ismernünk, hogy az egyéni közlekedés is velünk marad, és az egyéni közlekedésnek is megvan a helye és szerepe. Csak érdekesképpen, ha a forgalomirányításra gondolunk, az első kutató, aki ezzel behatóban foglalkozott, az Amerikai Egyesült Államokban Greenshields volt, ő látható ezen a képen, amikor megpróbálta felállítani a sebesség, a forgalom sebesség és a jármű sűrűség közötti összefüggést. Ő ezt egy egyenesnek gondolta, de nem is csoda, hiszen az első órában 5 darab jármű ment el ezen az amerikai autópályán. Ma már tudjuk, hogy ez sokkal összetettebb, bonyolultabb ez az összefüggés, de azt is látszik, hogy ez egy fiatal terület, tehát nem olyan régóta foglalkozunk ezzel. Klasszikusan a forgalomirányításnál mindig a forgalomtechnikai változók és az azoknak a javítása a cél. Eljutási idő, forgalomnagyság, kapacitás, kihasználás. De hogy az előzőekben láttuk, olyan kihívások elé nézünk, hogy a környezetvédelem és nyilván a biztonság egy állandó szempont, ezeknek a 3 szempontnak együttesen kell megfelelni a forgalomirányításnak. És az a rossz hír, hogy ezek sajnos nem közös optimumok van, hanem valamilyen súlyozással kell ezek között igazságot tennünk, és megtalálni a megfelelő irányítási stratégiát. Ez az ábra egy nálunk Bokor professzor vezetésével folyó kutatás eredménye, amely nemrég zárult, egy több kritériumos optimális irányítás, amikor úgy próbáltuk meg a közúti közlekedést irányítani, nem csak a forgalomtechnikai paramétereket, hanem a balesetek számának, súlyosságának a csökkentését, és a környezetterhelést is együttesen próbáltuk optimalizálni. Ez a jobboldali ábra, ez különböző személygépkocsi típusoknál mutatja a széndioxid kibocsátásnak egy jellemzőjét, és az látszik a forgalom sűrűség vízszintes tengeren elhelyezkedő részét, ha megnézzük, 30 és 40 közé esik, 30 és 40 jármű per kilométerre közé esik a minimum, ezt kéne megcéloznunk. de sajnos a forgalomtechnikából ismert összefüggések meg a 20 és a 30 közé szeretnék a munkapontot beállítani. Tehát ezzel a rövid kis demonstrációval próbáltam csak azt bemutatni, hogy sajnos teljesen máshol van az optimum a emisszió szempontjából a közúti forgalomirányításnak, mint a kapacitás kihasználás szempontjából a forgalomtechnikai paramétereknek. Arról nem is szól, hogy a baleseteknek megint máshol van, ha belegondolunk, a baleset a nulla járműnél a legjobb, ott a legkevesebb, illetve a nagyon sok járműnél ott nagy a baleset szám, esetleg sok a koccanás, de kicsi a súlyossága. Tehát az meg a két szélén van a diagramnak. Olyan elveket próbáltunk megvalósítani, amelyek ezeket együttesen kezelve, több szempont figyelembevételével, több kritériumos irányítással segítik a forgalomirányítást. Egy negyedik dia még a forgalomirányításon, ami egy kicsit a jövőt mutatja be, és kapcsolódik ezekhez a kutatásokhoz is itt a Smart Air Transport területén. Korábban mindig statikus, régebbi adatok alapján, forgalmi adatok alapján terveztük meg a jelzésterveket, a városi forgalomirányítást. Jelenleg azt mondjuk, hogy a real-time mérések a helyesek, amelyek aktuálisan, aktuális detektorokból számoló információk alapján a pillanatnyi forgalomra próbálnak egy irányítást adni. Az új irány szerintem, én igényfüggőnek neveztem, ami időben előre tekint, akár egy órával, akár egy nappal. Tehát vannak olyan kutatások, társadalomtudomány és fizikai, amelyek azt mondják, hogy 80% pontossággal meg tudják mondani, hogy hol lesz egy adott ember holnap. Holnap 2 és 3 között, ugyanebben az időben. Ha meg tudjuk mondani, hogy hol lesznek az emberek 2 órakor és 3 óra között, akkor nyilván, ha máshol lesznek, akkor közlekedési igényt fognak generálni. A közlekedési igények előrebecslésével nyilván a forgalom ráterhelése rögtön meg tudjuk mondani, becsülni, hogy holnap 2 órakor az adott buszmegállóban milyen járatokat kell esetleg kiállítani, vagy milyen jelzésterveket kell aktuálisan azon a szakaszon létrehozni. Most ezeknek a kutatásoknak mobiltelefon információk felhasználásával egy nagyon pontos célforgalmi mátrixokat lehet csinálni. Így Isztambulba csináltak ilyet. Tehát nem kell 10 évente célforgalmi kikérdezéseket tartani, mint nálunk, hanem napra készen meg lehet mondani, hogy ki honnan és merre utazik, és ezeket előre lehet becsülni. A másik nagy terület a forgalmi irányítás nyelve mellett nyilván a korszerű járművek, ezekhez én kevésbé értek, majd a következő előadásokban lesz erről részletesen szó, csak így bevezetésképpen, hogy a városi közlekedésnek milyen igényei vannak a korszerű járművekkel szembe. Ugye a városi közlekedésben gyakori az indulás, a gyorsítás, gyakori a fékezés. Alacsony az átlagsebesség általában a városi közlekedésben. A befutott trajektúra viszont jól meghatározó. Méterre pontosan meg tudjuk mondani a busznál mondjuk, hogy honnan, hová fog menni és hány járatot fog megvalósítani. A kérdés az, hogy egy elektromosan hajtott jármű az vajon ezeknek az igényeknek megfelel-e, és ha belegondolunk, akkor nyilván azt kell mondani elsőre, hogy igen, hiszen a gyakori indulásokat jól viseli, nagy az indító nyomatéka, gyakori fékezés kifejezetten jó, mert akkor visszatápláljuk a akkumulátorba az energiát, és a rövid, jól tervezhető szakaszok miatt az akkumulátor élettartama is sokkal jobban tervezhető, mint ha mondjuk helyközi buszokat próbálnánk elektromos hajtással megvalósítani. Ami Bokor professzor úrnak is az előadásában volt 2020-ra vizionálva, hogy egy integrált irányítórendszer jön össze, létre, tehát az infrastruktúra és a jármű külön-külön fejlődik, és előbb-utóbb szót fognak érteni egymással, hiszen az infokommunikációs rendszerek mind a kettőben olyan szintet érnek el, hogy nyugodtan ma már kommunikálni tudnak egymással, meg kell oldani az elosztott irányításnak a kérdéseit, de műszakilag erre föl vagyunk készülve, és lassan egy ilyen összetett rendszert ki is lehet építeni. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az utolsó előadás. 10 percem jelentkezik.